Kedves hallgatom! Nagyon sok ember van mai társadalmunkban, aki azt mondja, hogy nincs Isten, vagy ha létezik, akkor túl messze van az embertől, hogy törődjék vele, és abban bíznak, hogy nem lesz ítélet. Ezt mondják, nem lesz számonkérés, és ezzel azt hirdetik, hogy nem lesz ítélet. Barátom, ha ezen az állásponton állsz, bármi történhet. Ez a filozófia van a halálbüntetés, vagy bármilyen büntetés, és a bűnözők bebörtönzésének eltörlése mögött. Azt az érvet hallom, hogy ma olyan módszereket használnak, amikkel reformálják a bűnözőket. Ki mondta azt, hogy a büntetés és a börtönök célja az, hogy reformálják őket? Sohasem a reformálás volt a cél, hanem a bűnözés elrettentése volt a cél. Isten adta ezeket a törvényeket, hogy védelmezze az ártatlanokat. Isten ítélete elkerülhetetlenül utoléri a földet. Minél közelebb kerülünk hozzá, annál kevésbé hisznek az emberek annak eljövetelében. Isten valószínűleg a legnépszerűtlenebb személy a világon jelenleg. Miért? Mert a gonoszok vannak a nyerekben. Egy olyan kor felé tartunk, amikor a bűn embere vezeti a világot, és ő az Antikrisztus. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted szívüket, feléjük fordított füledet, véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. 10. Zsoltár, 16., 17. és 18. vers. A föld embere az Antikrisztus. Ezek kiemelkedő zsoltárok, barátom, mert nagyon nagy igazságokat mutatnak be, amelyek történelmileg és profétai szempontból Isten igéjének egy másik szakaszát alkotják. A 11. zsoltár csodálatos kis zsoltára Dávidnak, amit a főzenésznek, a karmesternek címez. Nincs följegyezve, hogy milyen körülmények között készült, de nyilvánvalóan Dávid életének az üldöztetéseiből és próbáiból fakadt. Egy hosszabb idézetet közlök itt J.J. Stuart Perrone írásából, mert azt hiszem, hogy ez megfigyelendő nyilatkozat egy olyan embertől, aki liberális állásponton áll teológiájában. Az énekes élete veszélyben forog, és a félénk és elhaló szívű tanácsadók nem tudják meggyőzni őt, hogy keressen menedéket. De az Istenben való rendíthetetlen hitben elutasítja tanácsukat, és hiszi, hogy Jahve, az igazságos király, jól lehet megpróbálja szolgáit, nem feledkezik el róluk. Nem az igaznak, hanem a gonosznak kell félnie. A zsoltár olyan rövid és olyan általános jellegű, hogy nem könnyű megmondani, hogy Dávid életének milyen körülményeire utalhat. Úgy tűnik azonban, hogy vagy Saul üldözését, vagy fia Absalom lázadását kell mögötte látnunk. Delics ez utóbbi mellett foglal állást, és azt hiszem, hogy a tanács menekülj a hegyre, mint a madár, a barátok szájából származik, akik igyekeznek meggyőzni a királyt arról, hogy vigyázzon magára, mint ahogy azelőtt tett, amikor Saul vadászott rá, ezért meneküljön a vadkecskék sziklájára. Sámuel első könyve 24. rész 2. versében van erről szó. Bizonyos mértékig e nézet mellett szól a 3. versben levő kifejezés. Az alapfalakat is lerombolják, ami olyan időre mutat, amikor a törvénytelen hatalmat megbuktatják. Ez az egyik eset, amikor egyetértek egy liberálissal. Azt hiszem, ez a zsoltár az Absalom előtti futásra utal. Itt van egy másik kifejezés a nagy király szívéből. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, Menekülj a hegyre, mint a madár. 11. Zsoltár, 1. vers. Ez a pszichológusok tanácsa, amit manapság osztogatnak. Megmondják neked, hogy szükséged van elszakadnod a problémáidtól. Menj el valahova, mert pihenésre van szükséged. Menekülj el jelenlegi körülményeidtől, mint a madár a hegyekre. Barátom, hiába menekülsz el, az nem oldja meg a problémát. Évekkel ezelőtt valaki nagyon el akart hagyni mindent a környezetünkben, és ezt kérdeztük tőle. Mitől akar elmenekülni? Ettől a gyönyörű otthontól? Kedves gyermekeitől? Csodálatos házastársától? Akármerre megy, mindenhova magával viszi saját magát. Sohasem menekülhetünk el önmagunktól. Mennyire igaz ez? Az emberek ezt mondják Dávidnak, menekülj a hegyre, mint a madár. De ezzel nem lehet a problémát megoldani. Mai mechanikai társadalmunkban és nagyon egyhangú kultúránkban igen fárasztó az autóban ülni órákon át az autópályán. A repülőgépen repülni csodálatos élmény, de miután az ember átrepül az országon és körülrepüli a világot, a repülés kezd egyhangúvá válni. Olyan magasan van az ember a levegőben, hogy már semmi látnivaló nem akad. Valójában azt hiszem, jó annak az embernek, aki ki akar szakadni a mozgalmas életből és a város zajából, hogy egy nyugalmas helyet találjon a pihenésre. De ha próbálunk elfutni a problémáktól, vagy bizonyos helyzettől, amivel szembe kell néznünk, ez nem jó tanács. Nem szabad elfutni a félelem miatt. Akik tanácsolták Dávidnak a menekülést és az ország elhagyását, féltették az életét, mert Absalom, a fia, próbálta elpusztítani. Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. 11. Zsoltár, 2. vers. Akik Absalont követték, meg akarták ölni Dávidot, ha arra lehetőségük nyílt volna. Nagy keserűség volt mindkét oldalon. Amikor Absalom csatába indult apja Dávid ellen, Dávid nem távozott az országból. Visszavonult, hogy összeszedje erejét, és aztán hadseregével megtámadja fiát. Dávid különös parancsot adott 3 parancsnokának. Absalomra gondoljatok, és ne ártsatok neki. Akarom az ő biztonságát. Absalom nagy hibát követett el, amikor harcolt apjával és a veteránokkal, akik Dáviddal voltak, mert Dávid harcedzett katona volt, és ismerte a hadviselés minden csinyát, bínyát. Tudta, hogyan lehet menekülni az erdőkben, a hegyeken. Absalom és az emberei tapasztalatlanok voltak és elvesztek. Nem csak Absalom oldalán volt keserűség, hanem Dávid oldalán is. Amikor Jóábnak, Dávid egyik parancsnokának lehetősége nyílt rá, dárdát döfött a fiúba és megölte. Keserűség volt mindkét oldalon. Fia halála összetörte Dávid szívét. Nem gondolom, hogy valaha is kiemelkedett ebből. Amikor Absalom próbálta kezébe ragadni a hatalmat, Dávid menekült Jeruzsálemből. A törvény és a rend megszűnt. Többé nem imádták az élő és igaz Isten. Az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? 11. Zsoltár, 3. vers. Ezt a kérdést még most is jogos föltenni. Ma Isten igéjének a hitelességét vonják kétségbe minden szempontból. Amikor ezt mondom, akkor az új erkölcsiség tombol, amit bűnként már elítélt a Biblia kezdettől fogva. Az a probléma, hogy mit tehet az igaz ember. Elmondom, hogy mit tehet az igaz ember. Figyeljük a zsoltárírót. Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. 11. Zsoltár, 4. vers. Isten figyel minket. próbára tesz minket. Csak őhozzá fordulhatunk. Amikor a fundamentumok meginognak alattunk, egyedül Istenbe kapaszkodhat az igaz. Ábrahám eljutott erre a helyre. Amikor azt mondja, hogy Ábrahám hitt Istenben, az azt jelenti, hogy Ábrahám körülölelte Istent, és csak hozzá ragaszkodott. Hitt Istenben. Ezek azok a napok, amikor hihetünk Istenben és ragaszkodhatunk hozzá. Sokunk életében van olyan időszak, amikor nem énekelhetjük a halleluja kórust, de legalább mondjuk el a szövegét. Milyen csodálatos a mi Istenünk! Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. 11. Zsoltár, 5. vers. Az Úr megvizsgálja az igazat. Azt is mondhatnánk, hogy megpróbálja az igazat. Isten ismeri az övéit, és megpróbálja gyermekeit. Megpróbál engem, és talán megpróbál téged is. De ez nem azt jelenti, hogy gyűlöl minket. A mi javunkra és az ő dicsőségére próbál meg minket. És a bűnöst szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Ha azt gondolod Istenről, hogy semmivel nem törődik, akkor jó, ha elolvasod ezt meg a Zsoltárok más szakaszait. Isten gyűlöli a gonoszokat, akik ragaszkodnak gonoszságukhoz. Nem gondolom, hogy Isten szereti az ördögöt. Azt hiszem, Isten gyűlöli őt, és gyűlöli azokat, akik nem szándékoznak Istenhez fordulni. Őszintén szólva, nem szeretem ezt a megkülönböztetést, amit manapság hallok. Isten szereti a bűnöst, de Isten gyűlöli a bűnt. Isten annyira szeretett minket, hogy fiát adta, aki meghalt értünk, de ha makacsul megmaradunk a bűnben és továbbra is vétkezünk, akkor Isten ellenségeivé válunk. Isten a mi ellenségünké lesz. Isten meg akar minket váltani, és meg is vált, ha hozzáfordulunk és elhagyjuk gonoszságunkat. Addig, hadd mondjam, Isten nem gyönyörködik bennünk, és nem tekinthető valamilyen kedves nagypapának, aki mindent elnéz. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat. Perzselő szél legyen osztályrészük. 11. Zsoltár, 6. vers. A gonoszság pohara tele van korunkban. Isten megengedi, hogy megteljék, semmit nem tesz, hogy megakadályozza. A gonoszok virágzanak. Isten esőt ad az igazakra és a hamisakra egyaránt. Valójában nekem úgy tűnik, hogy több esőt kapnak, mint bárki más. Ez az ő idejük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret, a becsületes emberek meglátják arcát. 11. Zsoltár, 7. vers. Az Úr szereti az igazakat. A baj idején, amikor a fundamentumok megrendülnek, a földről az égre tekintünk, és az igazak látják az ő arcát. Milyen csodálatos ez a kép! Prófétailag szólva, a 12. Zsoltár olyan, mint az előtte levő. Végül is utal a beteljesedésre, a nagy nyomorúság napjaira, amelyek eljönnek Izrael istenfélő maradékára, és az istenfélő pogányokra is azokban a napokban. A megnyitó versekben azoknak a napoknak a hitehagyását írja le a Zsoltáros. Ahogy látjuk, hitehagyás van Izraelben és az egyházban is. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. 12. Zsoltár, 2. vers. Könnyű illés komplexumba esni a mai időben és ezt mondani. Egyedül én maradtam. Én vagyok csak, aki kiállok Isten mellett ebben a korban. Sok ember ebben a komplexumban szenved. Ez nem helyes, és akkor történhet, amikor az ember istentelenséget lát minden oldalon. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. 12. Zsoltár, 3. vers. Ez az a kor, amikor a keresztényeknek ki kell mondaniuk az igazságot. Vagyis nem szabad mást mondanunk valakinek a szemébe, mint amit a háta mögött mondunk. ez képmutató beszéd volna. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. Mert ezt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk. Ki lehetne Úrrá rajtunk? 12. Zsoltár, 4. és 5. vers. A zsoltáros a gőgös embert írja le ebben a zsoltárban. Így szól. Azt mondjuk, ami nekünk tetszik. Látjuk, hogy az egyházban a hitehagyás az ilyen elbizakodottságban fedezhető föl. Júdás levele előre megmondja, hogy jön a hitehagyás ideje. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók. Vágyaik útján járnak. Fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Júdás levele, 16. vers. Más szóval, a hitehagyás idején elszaporodik a hazugság. Most látjuk Isten népét. Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódóknak. 12. Zsoltár, 6. vers. Ezt is mondhatnánk. Biztonságba helyezem őket azokkal szemben, akik felfuvalkodottak. Ma az ellenség kérkedik, mint a farkas a három kismalac történetében. Két kismalac elvesztette az otthonát, mert a nagy gonosz farkas elijesztette őket. De az utolsó kismalacnak a háza megmaradt az ijesztgetés ellenére is. A három kismalac története illusztrálja Dávidot, aki itt beszél. Isten így szól. Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódóknak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. 12. Zsoltár, 7. vers. A gonosz dicsekszik és hízeleg. Nem hihetjük el, amit mond. De az Úr szavai tiszták. Ez az egyik oka annak, hogy több időt kell töltenünk Isten igéjével. Ez az az erődítmény, ahova Isten el akar minket juttatni. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. 12. Zsoltár, 8. és 9. vers. Ilyen korszakban élünk, és ez különösen igaz lesz a nagy nyomorúság időszaka alatt. Figyeld Ézsaiás próféta mondását. Halljátok az Úr igéjét, akik tisztelitek szavát. Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket nevem miatt, ezt mondják. Mutassa meg dicsőségét az Úr. Látni akarjuk örömötöket. Ők azonban szégyent vallanak. Ézsaiás könyve, 66. rész, 5. vers. Ez csodálatos képben írja le a jeruzsálemi templomi istentiszteletet, és azt gondolom, ez az idők végén lesz így. Az Úr Jézus mondta a maga korában, amikor az ellenség letartóztatta. Ez a ti órátok, és a sötétség hatalmának ideje. Lukács evangéliuma, 22. rész, 53. vers. Átmegyünk olyan időszakokon, amikor az ellenség kerekedik fölül, de Isten nem engedi ezt megtörténni az övéivel, ha csak az valamilyen fontos célt el nem ér az ő szívükben és életükben. A 13. Zsoltár a Zsoltárok könyvének egy szomorúsággal teli szakasza. Amint már mondtuk, a 9. Zsoltártól a 15. Zsoltárig az eljövendő nagy nyomorúság idejével foglalkozik, és azzal a személlyel, aki abban az időben megjelenik az Antikrisztussal, meg a zsidó maradékkal, amelyik Istenben bízik. Az a nagy megpróbáltatás ideje lesz. Dávid ezt a Zsoltárt saját próbás élményei alapján írta, és ennek van mai értelmezése is. Profétai vagy kronológikus magyarázat lehetséges vele kapcsolatosan, ami elér az idők végéhez, amikor az egyház már elragadtatott a földről. Dávidot üldözik, amikor írja ezt a zsoltárt. Valószínűleg Saul király az üldözője. Talán elrejtőzik ebben az időben. Adullám barlangjába bújik, míg a filiszteusok csapatokba gyülekeznek és vadásznak rá. Napról napra elkeserítő helyzetben találja magát. Testi fáradtság, lelki kiszáradás és a szív gyötrelme adja kiáltását az ajkára. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? 13. Zsoltár, 2. vers. Dávid végtelenül pesszimisztikusan nyilatkozik e helyen. Úgy érzi, hogy Isten elfeledkezett róla, és most már teljesen magára maradt. Delics leírása szerint itt egy hosszú és mély sóhajtás ölt testet ebben a kifejezésben. Végül egy megnyugodott kebelből hangzik, egy sokkal gyöngédebb és félig lecsendesült imában. Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? 13. Zsoltár, 3. vers. Dávid megkérdezi, meddig folytatódik ez? Ebben az időben Dávid nagyon fáradt ember. Aztán imádságában Istenhez fordul. Ez az ő erőforrása és menedéke. Imádkozzunk. Uram, segíts meg, hogy minden helyzetemben hozzád forduljak, és bízzam segítségedben és szabadításodban. Ámen.